A legveszélyesebb és legerősebb kábítószer, ami a világban létezik, és ráadásul legális kábítószer, az a munka. Erre senki nem számítana, hogy a legeslegveszélyesebb, legerősebb kábítószer, az teljesen legális, mindenki fogyaszthatja, akármennyit. Hogy nagyon sok ember, tehát nagyon sokan, nyugodtan fogalmazhatunk, többes szám első személyben, ugye, hogy nagyon sokan azt csináljuk, hogy a munkába menekülünk. Úgy, ahogy menekül valaki az alkoholba, vagy pedig a marihuánába, ugye, vagy a kokainba, vagy a heroinba, sokan a munkába menekülnek. És azt kell mondjam, hogy a heroin, ugye az amúgy hősnőt jelent, lefordítva magyarra. A heroin egy tisztességesebb kábítószer, mint a munka. Azért tisztességesebb, mert aki a heroint fogyasztja és függ a herointól, az legalább tudja, hogy ő rab. Hát én, hogyha heroin függő vagyok, és nekem nincsen pénzem az újabb adagra, akkor én muszáj belássam az igazság azt, hogy emberek, hogy nekem most elvonási tüneteim vannak, én rab vagyok, nekem nincsen heroinom, nincsen pénzem egy újabb adagra, rab vagyok. De a munkával ez már nem így működik, mert a munka az alattomos. Mert a munka nem azt mondja, hogy hello Attila, te munkafüggő vagy, mondjuk ezt, erre nem adtam túl sok lehetőséget neki, hogy ilyet mondjon nekem, de a munka nem fogja azt mondani, hogy hello Attila, te munkafüggő vagy, és hogy menekülsz a valóság elől a munkába, ő ezt nem fogja mondani. Sőt, inkább azt hiteti el velem, hogy én egy ilyen szuperhős vagyok. Hát én érted dolgozok, Kornélia, hogy felneveljelek téged. Hát miattad dolgozok, hogy legyenek egy újabb telefont a következő tanévre, egy újabb laptopot. Tehát a munkánál, főképp a mai munkánál, most itt megint hangsúlyozom, hogy ketté választanám a munkát. Van az Istentől megáldott munka, ami tényleg megáldja a két kezed munkáját, ugye? A tisztességes munka, amit már lassan már senki nem csinál, mert büdös. És van a másik munka, ami a rendszertől van, ugye? A rendszertől örököltük. És ez a munka az meg olyan, ugye, hogy elhiteti velem, hogy én szuperhős vagyok. Megmentem az asszonyt, a családomat, a tehenet, a kecskét, és mindenkit megmentek. És a szomszédokat is megmentem. Tehát egy olyan kábítószer függőség, amely engemet hőssé tesz. A heroin ilyen szempontból tisztesség, azt mondja, hogy komán, Attila, te függő vagy. Meg fogsz halni. Elveszem az életedet. De a munka ezt nem mondja el neked, hanem azt mondja, hogy a munka nem esít. Érted? És akkor ugye van ez a két példa, amit fel tudok hozni erre most így kapásból, és két nagyon kemény példa, hogy egy kedves barátomnak, akinek olyan munkahelye volt, amely őt teljes szabadságban tartotta, tehát nem volt ő rendszerfüggő, kis magánvállalkozás, amit kellett, azt megtermelte, meg volt mindenük. Az, hogy nem dolgozott, a gyermek nem kellett dolgozzon, hát ő volt a család fenntartó, és ő termelte meg a szükségleteket az én munkájával. Nem volt olyan, hogy oltásigazolás kellett, semmi nem kellett, tehát teljesen szabad volt. És mégis Isten azt mondja neki, hogy hagyd abba. Hát ő körülbelül szerintem azt hihette, hogy ez kandi kamera. Hát Isten ilyen nem mondta, hogy hagyja abba a munkáját. Hát abból él a felesége és a gyermeke is, sőt ő is, ugye. Hát ez biztos nem Istentől van, hogy azt mondja, hogy hagyja abba a munkáját. És még lehetősége is van, és nem kell sem oltási igazolás, sem maszk, semmi nem kell hozzá. Hát biztos ilyen nem mondhat Isten, hogy hagyja abba a munkáját. És még szereti is azt. És egész nap a műhelyben volt, és ott dolgozott. De Istennek azt mondta, hogy hagyja abba. Jelzett neki, hogy hagyja abba a munkát. És nem tudta ezt elhinni neki. Még azt is megmutatta álomba, hogy fogja őket eltartani. És nem hitte, hogy Istentől van ez a jelzés. És hát az történt, hogy egy baleset boltáit betörte, valami ilyesmi. Nem emlékszem most teljesen pontosan, de ez a lényeg. És akkor úgy érezte, hogy valami nem stimmel, lehet, hogy az Istentől volt. De ugye nagyon hamar meggyógyult, tehát nem volt fájdalom, nem volt nagy fájdalom. Hamar meg is gyógyult, mert minden. Folytatta tovább a munkát. Utána meg elvágta a kezét, elég durván elvágta a kezét. Egy újabb jelzés, fröcskölt belőle a vér. Viszont nagyon hamar meggyógyult, nem fájt, hamar meggyógyult. Tehát úgy érezte, hogy Isten vele van, egyértelműen. És azt hiszem, hogy még egyszer el kellett vágja a kezét. Ahhoz, hogy végre már felfogja, hogy ez tényleg Istentől van. Ő mondja neki, hogy hagyd abba a munkát. Én vagyok az ég és a föld teremtője. Annyit adok neked, amire szükséged van mindig, sőt többet is annál. És ő ezt nem tudta felfogni, aztán végül aztán abba hagyta a munkát, és tényleg, ahogy Isten neki megmutatta, meg is adta, meg is adja azt, amire szükségük van nekik havonta, hogy éljenek. És a teljes időt felszabadította, hogy az töltsék az igazság megismerésével, az ő szavának a megismerésével, és annak a megmutatásával, hogyha Isten hívja őket. És ő kapott egy olyan, tehát több álomban is kapott ő útmutatást Istentől, megjelzést, hogy hogyan fogja őket eltartani, hogyan fogja a gondjukat viselni. Legutóbbi álom az arról szólt, hogy elment egy közértbe vásárolni, és tudta, hogy nincsen pénze, és tartozik 19 lejje, jól emlékszem. Tehát nem, hogy arra nem volt pénze, amit vásárolni akart volna, hanem még arra sem volt pénze, megadja tartozását. És mégis bement a közértbe, és bevásárolt, vagyis levette a posztra, amire szükségük volt, kirakta a pultra, és amikor belenyúlta a zsebébe, hát hoppá, van egy lej benne a zsebébe. Az igen, elővette, kirakta a pultra. Még egyszer belenyúlt, hát még egy lej. És így ahányszor belenyúlt az ő zsebébe, annyiszor volt egy lej. És így szeregette ki az egy lejseket a pultra, és ő egy halom pénz lett a pulton. És a kasszásnő, ugye, nem a kasszás, hanem a kasszásnő, összefogta, megszámolta 100 lej. És pont ennyire volt szüksége ahhoz, hogy kifizesse az adósságát, és a számlát kifizesse. Vagyis nem a számlát, hanem a cekket. És még visszaadtak 20-ban itt neki. Tehát így mutatta meg Isten, hogy így fogok gondot viselni rólad, és a családodról. És ne csinálj mást, csak azt, amit mondtam. Rám figyelj, ahogy Jézus mondta, hogy keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és minden mást megad nektek a ti mennyei atyátok, mert ő hatalmas, az ég és a föld teremtője. Tehát nincs, ha szükséged van pénzre, akkor nem tud ő neked pénzt adni. Ő a pénzt nem akarta, de hatalma van a pénz fölött is. Attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Be is van írva ez. De mi nem hiszünk, azért a biztonság kedvét mindig van egy B-tervünk, egy C-tervünk, és egész el ugye a Z-ig, ugye. Ilyen tervek vannak, miközben Isten hívők vagyunk. Emlékszem, egy kedves barátom mondta, hogy Istennél nincsen B-terv. Tehát le akart mondani minden vagyonáros, át akarta, mit tudom, a bankszámláját, mit tudom, valahova passzolni, mert azt mondom, hogy megérte, hogy Istennél nincsen B-terv, meg akart szabadulni a pénzétől. És mondom, hogy ez jó, hogy ezt így látod, így gondolod. Szerintem Isten elhitte neked, hogy ezt tényleg így gondolod. Mert ez benne megszületett ez a dolog, hogy nincs Istennél B-terv, nem kell ott a B-tervet őrizgetni, meg ápolgatni. Hogyha netán Isten meggondolná magát, akkor tudja magamat bebiztosítani a B-tervemmel. A B-variánsa, a delta variánsa, és a beta variánsa. Na hát így mutatta meg neki Isten, hogy gondját viseli, és meg lesz minden, amire szüksége van. Mindig. És van egy másik történet is, egy hölgy, egy fiatal hölgy, aki egy bizonyos helyen dolgozott sok időn keresztül. Egy olyan munkahelyen, amit ráadásul ő szeretett nagyon. Szerette a munkahelyet, jól végezte azt a munkahelyet, megállt ott a helyét. Szerette őt mindenki. Ő is mindenkit. Kölcsönös volt a lamur, ugye, meg minden, a munkával, a kollégákkal. És hát egyszerűen is kapta a jelzést, hogy ott kéne hagyja a munkát, munkahelyet. Persze, ezt nem tudta elhinni. Hát miért akarná Isten ott hagyja a munkahelyét? És kapta az érzést, kapta a jelzéseket, hogy az ő élete arról szól, hogy dolgozik naponta, nem tudom, 8 órát, vagy akár többet annál, ugye, és hazamegy, főz egy ételt, azzal fekszik le, és készül az a következő munkanapra. És ezt így kapta ő látásba, hogy szembesülj a valósága, és nem tudta ezt ő elfogadni, pedig több jelzést kapott arra vonatkozóan, hogy tényleg Istentől van, hogy hagyja ott azt a munkát, mert az élet nem erről szól. Amire szüksége van, azt megkapják. Nem foglalkoznak a legfontosabbal az élettel. Az élettel, ami Istentől van, és annak az igazságával, és annak a megélésével, ugye. De nem tudta otthagyni a munkahelyét, viszont volt olyan, hogy kapott egy jelzést, hogy egy bizonyos dologban már nem vetett részt, azt kellett mondja a főnöknek, hogy ezt nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen teljes békétlensége volt. Nem csinálta meg azt, amit korábban minden évben ugye megcsinált teljes békességgel, de nem volt semmilyen problémája. Na hát miután több ilyen jelzést kapott, egyszerűen csak az történt, hogy bement a munkahelyre, és hát egy hatalmas rövid zárlat a fejében. Hirtelen nem tudta, hogy hol van, hogy mi mennyibe kerül, minek hol van a helye. Tehát mint hogyha egy idegen bolygóról érkezett volna a munkahelyre, nem tudta, hogy hol van. Tehát nem talált ott a helyét azon a munkahelyen. És persze nagyon megérett, hogy nem tud semmit. Tehát kéne végezze a munkahelyet, de nem tud semmit ő. Tehát valami történt, ugye ez persze, az orvos tudomány most erre gyorsan mondja, hát egy agyvérzés, meg minden, egy kicsi agyvérzés, ugye, és ilyen pirula, és olyan pirula, meg minden, elintézik. De ő tudta, hogy itt arról van szó, amire ő kapott már korábban a jelzést. Szépen csomagolt, és kijött a cégtől. Szólt a főnöknek, kijött a cégtől. És hazafelé elfogta őt egy ilyen egészséges filerem. Azt mondja, hogy ha ő most meg fog halni, ő miért élt mostanik? Miről szólt az ő élete mostanik? Dolgozott minden nap hűségesen? Tette-vette a halott dolgokat, tárgyakat? A gyermekeire nem volt ideje? A gyermekeivel nem tudott időt tölteni? Hát el kell döntse, hogy akkor hazamegy a munkahelyre, akkor főzni fog, vagy takarítani fog, vagy a gyermekeihez fog szólni két szót? Szó szerint ez történt. És még az a kérdés is felmerült benne, hogyha ő most meghal ebben a momentumban, ugye ő mit gyűjtögetett egész életében? Mit fog átvinni a túlvilágra? Hogy ő megláthatja-e a mennyek országát egyáltalán? Aval, amit ő mostanig gyűjtött és halmozott az életében. És sírt, hazáig sírt. És hazament, és ott a férjének is sírt. Elmondta, hogy mi történt vele. Persze, nem megértő férje volt is. Megvan benne, hogy az Isten, az egészséges Isten félelem, vagy Isten szeretet egészen pontosan, ugye. Tehát nem volt semmi gond. Na, de a lényeg az, hogy elmondta nekem, tegnap este beszélgettünk, hogy milyen borzalmas szembesüléseken ment keresztül. Ki sem mert menni a házból, amíg Isten őt is kezdte így formálni. Ki sem mert menni a házból, nem tudta elképzelni azt, hogy kimegy a házból, és valaki megkérdezi tőle, hogy akkor mi van veled, hogy hol vagy, hogy miért nem jössz munkába, miért nem jössz dolgozni, hogy mit fog ő válaszolni, tehát félt mindentől. Persze Isten közben őt formálta, folyamatosan formálta. És egy héten belül ő tudta egyértelműen, hogy őt nem érdekli semmi, sem a pénz, sem a betegszabadság, semmi nem kell neki, semmi. Mert kapott két hetet, hogy döntse el, hogy akkor hogyan tovább, mi lesz tovább. És mondta, hogy neki nem kell semmi, sem betegszabadság, sem semmi. Ő többet nem fog oda visszamenni. És szüksége volt egy ilyen rövid zárlatra ahhoz, hogy pontosan egy másik barátunknak is egyébként, hogy aki agyvérzés kapott, és agyvérzés által lett ő elhívva, megszólítva Istentől. Ez élet többről szól, mint amit ő addig korábban ugye csinált. És hát igen, azóta sem haltak éhen, bőségesen megvan mindenük, amire szükségük van, van szeretet, van együttlét a családban, és megvan minden, ami igazán fontos. De azt mondta, hogy nagyon kemény volt ott a szembesülések, végignézni azt, hogy ő miért élt mostanik, hogy mit nevezett ő életnek mostanik, és hogy Isten milyen drasztikus beavatkozást kellett végrehajtson, ugye ebből a rövid zárlattal, hogy őt valahogy kivegye onnét abból az állapotból, megmentse őt. Mert ismerte a szívének a szándékát, és látta, hogy jó szándékú, csak rossz hülyén csinálja. Tehát jó a szándék, csak hülyén csinálja. Ugye, Isten bocsássa meg. Ez van a legtöbbünkkel, hogy hát ugye van, jó szándék az megvan, csak hülyén csinálja a saját fejünk szerint. Tehát így vette ki erről a munkahelyről is, és azóta is megvan mindenük, bőségesen van békesség, van igazság Istentől, és minden oké. Okay. És tudja, hogy ő nem kell senkinek sem megfelelni, az ég adta világon, csak az ő teremtőjének, senki másnak, csak az ő teremtőjének. Ha valaki nem érti, hogy miért hagyta ott azt a munkáját, nem baj, ne írtse. Ha valaki megérti, hát hála Istennek, hogy megértette. Ennyi. És ugye hát ez a munka, amiről ugye beszéltem mostanig, ez a legkeményebb kávítószer. Tudom, hogy ezt aki megértheti, az nem fogja félreérteni. És aki meg nem értheti, meg az úgy is félreérti. Akárhogy forgatom a szavakat, mert én nem a munka ellen beszélek. Mert ahogy elmondtam, van tisztességes munka Istenben, Isten által. Csak hát ugye neki is, mind a két személynek szembesülnie kellett, akiről beszéltem mostanig, azzal, hogy ők úgy érezték, hogy kész, vége, ez apokalipszis. Hát vége az életnek, mert az ő élete arról szólt, és az hirtelen tőle el volt véve, és valósággal ilyen halálfélelemek, meg ilyen pánikrohamok voltak, hogy mi lesz vele? Mert korábban ő kábítószer alatt volt, ugye? A kábítószer hatása alatt. Ami nem engedte, hogy ő elgondolkozzon az életnek a dolgain, hogy miből lett az élet és merre tart, hanem ő avval a munkával asszociálta az életet, azonosította magát. És hirtelen jött a pánikroham, és elmondta mind a két személy, hogy nem volt könnyű egyáltalán, de Isten velük volt, és még mindig velük van, mint ahogy megígérte. Ezért mondtam azt, hogy a munka az egy sokkal veszélyesebb kábítószer, főképp az a munka, amit mi ugye megszoktunk is. Mert az ember szépen oda belemenekül, nem kell szembenézni semmivel, nem kell szembesülni semmivel, mert most én nem élek rá, nekem nagyon fontos dolgom van, el kell végezzem. Meg kell fogjam ezt a műanyagot, és át kell pakoljam a másik sarokba. És ezt kell csináljam még 50-60 éven keresztül. És így nincsen szembesülés, és így nem jön meg az életnek az értelme. Hogyha az életnek az értelme nem jön meg, hát akkor abból vajon lehet-e élet? Vagy sokkal inkább halál? Hát inkább halál, hogy látom, úgy hiszem én. és mekkora botrány, ugye ezt mindannyian megéreztük és tapasztaljuk, hogy elvesz Isten a régi identitást, amivel mi összenőttünk, és amit a testünk megszokott, és amit a testünk számon kér tőlünk. A lelken számon kéri a testet. Hát te mostanig ezt csináltad, így csináltad. Most mit nem úgy csinálod? Mekkora harc ez, ugye? És Jézus, amikor ugye hát beszél arról, hogy vagyis megmutatja azt, hogy történik egy ilyen szétválasztódás, hogy Isten szétválasztja az övéit a világtól, elválasztja a bárányokat a kecskéktől. Azt nem azért teszi, hogy akkor most a bárányok mostantól dőljék a kecskéket, mert ez történik nagyon sok helyen, ezt látom, hogy sőt, ebbe a hibába én is beleestem. Hogy azt gondoltam, hogy az én dolgom az, hogy akkor mostantól gyűlöljem a kecskéket, ne. Hogyha Isten elválasztja az övéit, mert már pedig elválasztja az övéit a világtól, teljesen biztos, mert különben nem tudná formálni őket. És hogyha elválasztja őket a világtól, nem azért teszi, hogy ők higgyék azt, hogy akkor ők most felsőbbrendűek, vagy valami ilyesmi, meg hogy gyűlölni kell azokat, akik még tévegésben vannak, ne. Nem ezért teszi, hanem azért teszi, hogy tudjon átformálni bennünket, és ne folyunk vissza a régibe, ne csordogáljunk vissza a régibe. A szétválasztást, a különválasztást ő ezért cselekszi az ő gyermekeivel, hogy tudja őket átformálni, hogy tudja őket világossággá tenni ebben a világban. És kiveszi a munkaerő, és kiveszi minden, amit azt csinál, amit akar, szó szerint. Csak egy dologban lehetünk biztosak, hogy ez mind a javunkat szolgálja. Mind. Még az esetleges tévegéseket is a javunkra fordítja, a hibáinkat is a javunkra fordítja, mert mindenből megmutogatja azt, amit nekünk látnunk kell ahhoz, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon és szabaddá váljon, hogy igaz világossággá lehessünk itt a világban, addig, amíg itt vagyunk, mert nem tudjuk, meddig vagyunk itt. Lehet, hogy még egy nap, lehet, hogy még 50 év, Isten tudja. Nem tudjuk, de nem is érdekel ez minket, nem is szabad érdekelje minket. Mi lesz holnap? Ki mondta, hogy lesz holnap? Mondta valaki, hogy lesz holnap, van erre garancia? Kötöttünk egy biztosítást arra, hogy lesz holnap valakivel? Ne, nincs ilyen biztosítás senkinek sem. Nem tudjuk, amikor érez itten véget ez a földi pályafutás. De az biztos, hogy az övéit Isten átformálja, és kívánja átformálni. És sokszor vannak ilyen kemény váltások és változtatások, amelyek révén ő meg tudja őket tisztítani teljes mértékben, és meg tudja tölteni őket az ő világosságával, hogy ott, ahol ők vannak, és ahol lenniük kell még, mit tudom, néhány évet, vagy néhány évtizedet, ők ottan világítsanak. Legyenek a világ világossága, a kis falu világossága, a városka világossága, hogy akik akarnak világosságba menni, be akarnak menni a világosságba, és ki akarnak menni a sötétségből a világosságra, azok lássák körülbelül, hogy merre kell elindulni. Na de ehhez ugye történhetnek ilyen érdekes kis váltások, hogy hogy újjá kell születnünk, és Isten újjá szül bennünket, az akár a lehető legdrasztikusabb módon történik. Tehát volt olyan, hogy aki nagyon gazdag volt, teljesen leszegényedett. Isten mindentől megfosztotta őt, mindent elvett tőle, mindent. Koldussá tette őt, de hatalmas békessége volt neki, és telt meg világossággal. Utána aztán Isten visszaadta még a gazdagságot is neki, de továbbra is világosság volt, mert akkora már fel volt épülve benne mennyek országa, és a pénz vagy a gazdagsága jólét neki nem ártott meg. Sőt, azon a helyen, ahol ő volt, ahol ő úgymond munkadó volt, az emberek is, a munkások is láthatták a világ világosságát az ő személyébe. De őt már nem érdekelt, hogy ő gazdag-e, vagy szegény. Mert aki Istenben van, annak teljesen mindegy, ő lehet szegény is, lehet gazdag is. Ő jól is lakhat, de éhezhet is. Lehet börtönben is, de lehet börtönön kívül is, mert teljesen mindegy. Mert az ő szabadsága már nem a külsőségektől van, hanem attól, ami az ő szívében van, amit az ő szívében Isten elvégzett Krisztus által.
Nagyon kemény ez, amit mondasz. Én is szembesülök folyamatosan, ahogy beszéltél, mert tényleg így igaz egyébként, hogy ez a munka a legnagyobb, legalattomosabb kábítószer, mert nem csak a... Tehát most így eszembe jutott, ugye, hogy én is milyen helyzetben vagyok, és hogy botrány, amikor... Tehát más emberek számára botrány az, hogy ha az ember azt mondja, nem tudom, mi lesz, de valójában nem nekik a legnagyobb botrány, hanem számomra a legnagyobb botrány, hogy mert ugye én is hát azonosítottam magam egy valamivel, egy valakivel, aki az iskolában van, és van egy munkahelye, amit elvégez nap mint nap, és egyszerűen nem tud az ember elvonatkoztatni attól, hogy lehet, hogy nem is az az útja, és számomra a legnagyobb botrány az, hogy mi lesz, hogy mi lesz, ha az már nem leszek, aki eddig voltam. Hogy mi lesz, hogyha már azt nem csinálja az ember, amit eddig csinált. És valóban úgy van, hogy megszoktuk, és tényleg olyan, mint egy drog. Most, ahogy így mondtad, tényleg egy hatalmas függőség az embernek, ami észrevétlenül is megbotránkozik rajta. Én saját magam is megbotránkozok. Saját magamon, amit kimond a szám sokszor Isten lelke által. A test az megbotránkozik rajta, hogy miket beszélek én, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy mit mondtam én, hogy teljesen megzakkantam, hogy hülye vagyok, hát dolgozni kell, csinálni kell, azt kell csinálni, és hogy nincs ettől jobb munkahely, és hogy mi más csinálni, tehát próbálkozik ilyenekkel az agy. De valóban így van, de ezt így, hogy mondjam, ember, ezt így, tehát még így is nehéz ezt elfogadni, hogy hogy az ember próbálja rábízni magát, ugye Istenre is, hogy legyen meg az ő akarata. Én annyi sokszor tapasztaltam azt, hogy mennyire nehéz kimondani a testnek azt, hogy legyen meg a te akaratod. Én nagyon sokszor, ugye, úgy a lélek indított arra, hogy megnyugtasson, vagy igen, nyugalmat adjon, békességet adjon azáltal, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Ha az az akaratod, hogy mennem kell innen, akkor legyen meg. De a test meg annyira akar visszakozni, annyira szinte megbotránkozik rajta a test, azon, hogy kimondom azt, vagy esetleg a lelkemben feljön az, hogy legyen meg a te akaratod. És botrány ez, tehát elsősorban nekem a legnagyobb botrány, másodszorban ugye meg a külvilágnak, mert ugye megszoktuk azt, hogy ez az élet valójában az, hogy dolgozunk, benne vagyunk a mókuskerékbe, és kész is. Nagyon sokszor tapasztalom, illetve látok olyanokat is, akik ugye már nyugdíjasok, meg örülnek annak, hogy mennek nyugdíjba, és most is volt egy ilyen ismerősöm, ugye elment nyugdíjba, és ott örült, hogy végre pihenhet meg, stb. Minden családdal lehet, unokákkal, és aztán 2 hét nem telik el, hát látom, hogy dolgozik. Dolgozik egy másik munkahelyen. És akkor kérdem, hogy hát miért tetszik dolgozni, vagy most miért nem tetszik pihenni, otthon lenni, sütni, főzni, vagy valami. Hát ő már ezt megszokta, ő nem tud úgy lenni, hogy ne dolgozzon. De még ez is szembesítő volt számomra, mert én is tapasztalom azt, tehát nagyon sokszor tapasztaltam régebben például, ugye, amíg még nem ismertem Istent, hogy ott voltak a szünetek, ott voltak a szabadnapok, és egyszerűen a végén már kezdett unalmassá válni, hogy már szinte vágytam azt, hogy menjek vissza dolgozni, mert ez így unalmas. Ez így nem jó. Nem jó az, hogy szabadságom van. Nem jó az, hogy azt csinálok, amit akarok. Egyszerűen vágytam vissza a munkába, a mókuskerékbe, a mindennapokba. És csak most kezdtem el tudni értékelni azokat azt az időt, amikor egyedül vagyok, amikor tényleg szabadság van, hogy na, végre ugye foglalkozhatok Istennel, végre kettesbe lehetek vele, végre hallhatom őt, csak ő rá figyeljek, és nincs semmi más. Úgyhogy hú, nagyon, nagyon igaz az, amit mondtál erről a munkáról, nagyon durva.
Persze, itt nem a munka ellen beszélünk. Szerintem, aki ne érhette, azt érti, hogy nem a munka ellen beszélünk, sőt, hogyha valakivel olyan fog történni, hogy ott hagyja a munkahelyét, mert Isten úgy akarja, akkor az nem erőből. Tehát most, hogyha ugye ez megint a vallás, ez ugye ez az New Age, ez a téri, amikor megyünk ki a rendszerből, szavaztok, megyünk ki a rendszerből, jó, merre, mert hova mentek? És a szívetekben mi van, a rendszer? Magatokkal mit visztek a hátizsákban, a rendszert? Persze, hogy azt visztek, a rendszert, ugye. Tehát itt, amiről szó van, és amiről bizonyságot tettünk, és amit én is megéltem, ugye, különböző mértékben, más módon, az mind arról szól, hogy ezt Isten végzi bennünk. Isten végzi bennünk, tehát hogyha ő azt akarja, hogy kivesz minket egy munkaközösségből, vagy egy bizonyos helyről, mert arra van szükség ahhoz, hogy ő minket átformáljon, akkor azt ő megteszi, és ki fog venni minket onnét, arról a helyről, hogy megmenthessen, átformálhasson. Ez pont olyan, mint ugye, hogy jó, hát megtanuljuk azt, hogy hát a bőt az nagyon jó, és nagyon egészséges, és tisztulni kell, meg minden. Csak az emberek ugye kínlódnak, és erőből, törvényből akarnak bőtől, vagy törvényből ott hagyni a munkahelyet, mert azt hallottam valahol a YouTube-on, hogy ott kell hagyni a munkahelyet. Nem, mi nem azt mondtuk, nem azt mondjuk, ott kell hagyni a munkahelyet, hanem azt mondjuk, hogy van-e még valami, amit nem helyeztél a Krisztus kezébe, inkább ezt mondjuk. És hogyha ő azt akarja, hogy kivegyen egy munkahelyről, vagy elhívjon bőtre, mint ahogy engem is elhívott, amikor elhívott egy ilyen hosszabb időre és bőtölte, akkor már teljesen egyértelmű volt számomra is, hogy ezt én nem önerőből csinálom, ez nem az én akaratom, ez Istennek az akarata, ő végzi el bennem ezt a bőtöt, hogy tisztuljak, hogy csak ráfigyeljek, tudjon engemet formálni és felkészíteni arra, ami jönni fog, és amit ő adni akar egyébként nekem, mint örökösnek. Ugye, mert tudjuk jól, hogy mi mindannyian az ő örökösei vagyunk, akik hozzá fordultunk, hogy ő, az ő terve az, hogy ő mindent nekünk adjon, mindent nekünk adjon, mindent, az ég adta világon mindent, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogadott még azt is. Ő mindent nekünk akar adni, de hogyha a kezünkben ott van két rozsdás szerszám, és mi abba kapaszkodunk teljes erőnkkel, akkor ő hogy tudja nekünk adni az ő országát? Hogyha két rozsdás vasdarabot sem tudunk elengedni, hogy bízza ő ránk az ő országát, úgymond? Hogy bízza ő ránk mindent, hogyha mi nem tudjuk elengedni a kicsit, a keveset? És emlékeztek, azt is elmondtam, arról, hogy bizonságot tettem, hogy Írországban hogy jártam, hogy mikor kaptam életem legjobb munkahelyét, amit nagyon szerettem. Akkor, amikor elengedtem azt a gondolatot, hogy nekem munkahelyet kell keresni minden áron. Amikor megbékültem avval a gondolattal, hogy tehát én még koldus nem voltam mostani, lássuk milyen. Vagy csak lesz valamiért más is koldul. Tehát megvonatkoztam avval a gondolattal, hogy egyszerűen nincs munkahely. Nem kapok én munkahelyet Írországban. Önk az nagyon drága városban, ugye Dublinban, ahol minden tényleg sok pénzbe kerül. És amikor elengedtem ezt az álbiztonságot, hogy jaj, aztán majd a jó munkahely által leszek biztonságban, amikor megbarátkoztam azzal, hogy én lehetek koldus is, lesz, ami lesz. Már minden voltam. Elengedtem mindent, és akkor kaptam a legeslegjobb munkahelyet, amit örömmel csináltam. Ha pénzt nem adtak volna, akkor is csináltam volna. Annyira szerettem csinálni ezt a munkahelyet. Annyira szerettem dolgozni azon a munkahelyen. Legjobb kollégák, legjobb menedzserek, minden. De egyszerűen szerette. Az, hogy pénzt kaptam a munkáját, az csak ráadás volt. Az én fizetségem az volt, hogy ott dolgozhattam, mert örömmel csináltam azt, amit csináltam. Na ez a mennyekországa. Már akkor mutogatta Isten nekem a mennyország árnyékképeit, mert csak egy árnyékképe volt a mennyekországának, az ő tökéletes tervének. És tényleg annyira egyszerű az egész, hogy ahhoz, hogy Isten oda tudja adni nekünk az ő dicsőségét, az ő tökéletességét, azt, ami rész, azt, ami csak egy csupán egy parányi része az egésznek, azt el kell tudjuk engedni minden momentumban. Nem hiába írja a Pál apostol Jézustól, hogy ő, amikor megkapott Istentől mindent, és egyenlő volt Istennel, megkapta az ő teljes dicsőségét és hatalmát, ő azt nem tekintette zsákmánynak, hanem folyton, állandóan megüresítette magát, és alázatos volt, és szolgai formát öltött, hogy segítsen mindenkinek, aki lehetett segíteni. És erre a formára akar minket Isten formálni, hogy akkor is, amikor nem csak annyi van, amennyi mostan van, mert most sem éhezünk, most is megvan minden, amire szükségünk van, de akkor is, amikor megkapunk tőle mindent, az ő erejét, az ő hatalmát, akár a gyógyításhoz, akár bármilyen fajta más szolgálathoz, akkor is ne tekintsük zsákmánynak azt, amit tőle kaptunk, se a munkahelyünket, se a gyermekünket, se a feleségünket, se a férjünket, senkit és semmit az ég adta világon, semmi sem zsákmány. Minden csak ajándék. És ahogy ajándékba kaptuk, azt mi ajándékba adjuk tovább bármit. Folyton megüresítjük magunkat, folyton állandóan. Sőt, ezt kérjük Istentől, segítsen nekünk, hogy engedjük, hogy ő megüresítsen minket, hogy folyton állandóan megújítson, mert ez a mennyek országa, az állandó megújulás, és nem a mókuskerék, nem a napi 8 óra, napi robot, a napi kávé, ugye fél 8-kor, vagy mit tudom én, fél 7-kor. nem a napi rutin, nem a napi villamos 2:20, hanem a mennyekország az állandó megőlás, vibrálás, lüktetés, Isten teljes dicsősége, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Ezt írja a mennyekországáról a próféta már az Ószövetségbe. Már az Ószövetségbe. De mi ragaszkodunk ahhoz, amit mi kaptunk, amit valahogy meg, úgymond zsákmányul ejtettünk az egészből, Istentől, mert bármi van, ami jó nekünk, ugye ez mind Istentől van, mind Istenből való, és nem, tehát nem azért bűn, hogy nekem van egy házam, ugye, ahol élhetek, mert az bűn, hogyha van házam, hanem azért, mert én azt a zsákmánynak tekintem, és nem tudom elengedni, és nem tudom engedni Istennek, hogy többet adjon nekem annál is, hogy kívjon engemet a teljes világosságra, a kis börtöncellából, kivigyen engemet a végtelen térbe, a végtelen térbe, ugye, a zöld legelőkre, ugye, füves legelőkre, ahol végtelen az ő dicsősége, ahol nem kell semmit sem birtokolni, és nem kell semmit sem betokolni, mert pont attól szép, és attól gyönyörűséges, és attól dicsőséges, hogy nem birtokoljuk, és nem betokoljuk, nem akarjuk betokolni, és mindig, minden pillanatban hozzáférésünk van mindenhez, amit csak el tudunk képzelni, és örülünk a teremtés dicsőségének, és tényleg azáltal áldjuk Istent, azáltal csodáljuk őt, hogy benne vagyunk, és élvezzük. Nem dumálunk Istennek, hogy jaj, áldalak téged. Oké, dumálj másnak, én nem hiszem el. Azáltal áldjuk, hogy benne vagyunk, és hálával fogadjuk, és hálával megosztjuk egymás között. És kívánjuk azt, hogy mindenki lássa, hogy mindenki láthassa, hogy mindenkinek a szemei elől a hályog lehújjon, ugye a szemeiről. Mert szép látni a mennyekországát, és szép azt ugye hirdetni, megmutatni azt embertársainknak is. Attól szép még ez a földi lét is, mert itt van akinek megmutatni. Vannak vakok, akik látni akarnak, és vannak süketek, akik hallani akarnak, és vannak bénák, akik járni akarnak. És ennek a kulcsát a kezünkbe akarja adni Isten, hogy mi ezt odaadhassuk, megmutathassuk az embertársainknak, hogy ők is megkívánják a személyes kapcsolatot vele, hogy bemenjenek az ő jelenlétébe, és megtelnek világossággal. Mekkora dicsőség ez, milyen tökéletes terv, ugye? És az ember ezt látja, ezt hallja, akkor már ugye nincsenek rossz hírek, nem érdekel sem a COVID, semmilyen hír nem érdekel, mert hogyha én hallom az igazi hírt, az öröm hírt, a mennyekországának a hírét, akkor én betelek azzal. És köszönöm szépen, jó vagyok lakva, és ezt a gyulakottságot én nem kell pótoljam semmivel. Semmilyen szenzációs hírrel, semmilyen pletykával, sem alternatív hírekkel, sem összeesküvés elméletekkel. Mert bőségesen van nekem híradó, bőségesen vannak nekem tökéletes és jó híreim. Atyám asztaláról, személyesen a mindenható Istentől. Ha bekapcsolom a tévét, bekapcsolom akár a világhálót is, avval a szándékkal, hogy onnét én valamit zabáljak, azzal én azt mondom Istennek, hogy hát nekem nem adta eleget, nem adta nekem enne. Adtam volna én fiam, de te mással után elfoglalva. És adtam, és amit adtam, azzal sem kezdtél semmit, azt nem osztottad meg, azt nem mutattad meg az embertársaidnak. Ha tovább adnék, akkor az neked teher volna, mert akkor halmozódnod nálad is, és megromolna. És azért nem akarom adni, hogy megromoljon, hanem azért akarom adni, hogy az menjen és áramoljon, és eljusson mindenkihez, minden éhezőhöz, és minden szomjazóhoz. Ez a mennyekország, egyfolytában erről kéne beszéljünk, hogy igazából. Az éjszaka is erről csináltam egy felvételt, hogy Isten igazából elég volna nekünk is folyton az ő dicsőségéről beszélni. Mert a problémáról mindenki képes beszélni, egy szamály, egy csacsi is képes arról beszélni, mert ottan nyerítezik is, különböző hangokat ad ki, panaszkodik ő is. Panaszkodni mindenki tud. A bajt mindenki látja. De Isten dicsőségét nem látja mindenki. És hogyha az, aki látja Isten dicsőségét, arról beszél, hogy a világ hol cseszte el, akkor azt jelenti, hogy vége a világnak, nem? Eljött a világ vége. Ha te, aki látod Isten dicsőségét, ha nem arról beszélsz, hanem a világról, a rosszról és a bajról, amit amúgy is lát mindenki, hát akkor mi lesz a világban? Tehát mekkora lesz a sötétség a világban? Hogyha a világosság fiai is a sötétséget véleményezik, azt kritizálják, azt osztják és azt szorozzák, mint ahogy tettem én is, nem egyszer. Isten könyörüljön rajtam. És mindenkinek, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, hogy értsük már meg, hogy elég nekünk Isten kegyelme. Pál apostolnak nem hiába mondta Krisztus, hogy ne törődj, Pali bácsi, Palika, mert ugye gyermek volt, Palika, elég neked az én kegyelmem, elég az neked. Nincs többre szükség. És beszélj arról az én kegyelmemről. Mert arról, hogy mi történik a százalékokkal a parlamentben, arról van, aki beszéljen. Mert a legtöbb ember nem tud másról beszélni, hisz nem is látott mást. Csak azt látta, amit a fenevad képe mondott neki. A televízió képernyője, az Android képernyője, a telefon képernyője. És akik csak azt látták, amit a képernyő mondott nekik, ők csak arról tudnak beszélni. De aki látott mást is, és látta Isten dicsőségét, és mégsem mondja azt el, mégsem beszél arról, de az ember az nem bűnrészes, az nem cinkostárs a bűnszövetségben, a sötétségnek a terjesztésében, dehogyis ne. Miről beszéljünk? Beszéljünk a százalékokról, arról, hogy a maszk nem ér semmit, arról a vírus balról jött és jobbra megy. Hát erről van, aki beszéljen bőségesen. Aki nem látta Isten dicsőségét, nem látta az igazságot, mert nem volt arra kíváncsi, és nem éhezte azt, és nem kereste azt. Azok csak erről tudnak beszélni. Tehát van, aki erről beszéljen. Nincs szüksége arra, hogy mi is arról beszéljünk, hogy hol rontotta el a magyar parlament, meg a román államelnök. És hogyha neki látunk ennek, ugye, és az ő dicsőségéről beszélünk, azt mutatjuk meg, hát akkor már várható, hogy valami történni fog, valami kis világosság is a sötétségben. Hisz azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világvilágossága. Én elmentem, sziasztok, hello. Én elmentem, visszamentem az atyámhoz. Ott van az én helyem. Onnit jöttem hozzátok, hogy megmutassam a világosságot számotokra. De hogy elmentem, az én lelkem, az én lelkületem, az én szavam bennetek van. Tehát ti vagytok a világvilágossága. És a világvilágosságnak nem az a dolga, hogy a sötétséget kritizálja, azt véleményezze, hanem az, hogy világítson. A gyertyának nem az a dolga, hogy az asztal alá kerüljön és megvilágítsa az asztalnak az alját, hanem az, hogy az asztalra kerüljön, és világosság legyen az asztalon, abban a szobában, az emberek számára, akik abban a szobában vannak, ugye? És így tudjuk betölteni a Istennek az akaratát a mi örömünkre, és azok örömére, akik még megmenekülhetnek a sötétség karmai közül.